akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok. Segítségetek és pajzsotok ő. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekkel kezdjük Isten tiszteleti alkalmunkat, de előtte nagy szeretettel köszöntöm körünkben Sebők János tiszteletes urat és kedves feleségét, aki nem tudom, hogy hol van, de ott van, igen, aki elfogadta a meghívást erre az adventi evangelizációra. Kívánjuk, hogy az Úr áldja meg a szolgálatodat, az ige hirdetését és a magvetést, és így legyünk nyitott szívvel az Úr előtt, hogy mindazt meghalljuk, amit elkészített nekünk ma estére az Úr, úgyhogy áldjon meg és vezessen téged a szolgálatban. A fennálló énekünk a 236. dicséretünknek első és utolsó verse. 236. dicséretünk első és utolsó versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják. A 312. dicséretünknek az első három verse lesz. A 312. számú dicséretünknek első három versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik: várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr.
Jesus, let me go. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Amen. Imádkozom. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük neked ezt a mai estét, bennet a csodálatos lehetőséget, hogy találkozhatunk veled. Találkozhatunk a fiúval, akit értünk küldtél és értünk adtál ott a Golgota keresztjén. Köszönjük, hogy ma még mindig fontos neked a mi életünk, hogy keresel minket, és azt akarod, hogy most halljuk a te szabad, átéljük jelenlétedet, és hogy ebben az ünnepi időszakban, amikor egyre inkább haladunk karácsony felé, akkor egész lényünkkel rá tudjunk hangolódni. Mert tudunk, megvalljuk, hogy annyi minden igényli az erőnket, időnket, figyelmünket, és mindez azzal jár, hogy kevesebb idő, figyelem, erő jut rád. De azért vagyunk itt, mert szeretnénk ezen változtatni. Szeretnénk, hogyha te belenyúlnál az életünkbe, átformálnád gondolkodásunkat, egész lényünket, hogy te legyél számunkra a középpont, hogy felismerjük azt, hogy karácsonyban te vagy a lényeg, te, Úr Jézus, aki eljöttél, azért, hogy legyen reménységünk egy új, megtisztult, megszentelt életre, hogy üdvösséghez jussunk általad. Kérünk, hogy most ezen a mai estén jöjj egész közel hozzánk, és tisztítsd ki a szívünket, a gondolatainkat, hogy semmi ne legyen, ami elvont tőled, ami más irányba terelne bennünket, hanem éljük át, hogy szólsz, és miatt, hogy mi erre a szóra válaszoljunk, hogy ki tudjuk mondani, amit sárul el, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Így adj nekünk halló fület, értő, befogadó szívet, engedelmes lelket, hogy tegyük, éljük, amit mondasz. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg Isten igényét. Ez az ige János evangéliumában van megírva, az 5. fejezet, első 14 versében. Tehát János evangélium a 5. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amíg felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember. Felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Kedves testvéreim, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hálás a szívem, hogy ezen a mai estén együtt lehetünk, együtt készülhetünk advent harmadik vasárnapjára, illetve a karácsonyra. És együtt figyelhetünk ezen a mai estén arra, amit az Úr nekünk készített, amit a számunkra szeretne üzenni, hiszen Isten ma is szól. Tulajdonképpen, amikor felolvasunk egy bibliai igét, akkor már átérjük, hogy ő szól hozzánk. Mert az ige az ő szava. Nincs is szükség semmi külön beszédre, prédikációra, mert Isten ezzel már szól. De sokszor az a probléma, hogy nem úgy fordulunk az igéhez, hogy ez most Isten számomra küldött szava. Hogy nem véletlenül hangzik el ez a történet, nem véletlenül hallom azt az igét, hanem azért, mert Isten ezt nekem szánta. Pontosan az én számomra készítette el. És adja az Úr, hogy ilyen szívvel lehessünk itt. Hogy ez az ige, ez igenis nekem szól. És csak ne is többes számban fogalmazzuk meg, hanem egyes szám első személyben. Nekem szól az ige. Mondhatnám tovább is, hogy szívem örömmel van tele. De tényleg örül a szívünk, amikor szól az ige. És tényleg úgy hallgatom, hogy az nekem szól. Ugye milyen nagy kísértés az, hogy mindig gondolunk valaki másra. Mindig valaki másra teszünk, aki nincs itt, akiről úgy gondoljuk, hogy neki jobban szüksége van erre az igére, mint nekünk, mint nekem. De jó szem előtt tartani, hogy igenis, most Isten nekem szól. Ez nekem van elkészítve. Ebben a történetben János apostol elmondja, hogy az Úr Jézus, miután már elkezdte a szolgálatát több helyen, láthatták az emberek, hogy nem egy egyszerű rabbiról, tanítóról van személyében szó, hanem egy olyan személy jött el, aki hatalommal szól és hatalommal cselekszik, és ahol megjelenik, ott történik valami, ott mindig változnak emberi életek, ott átélik, hogy Isten kegyelme körülveszi az embereket. És mindaz, ami általa történik, az egyben jelzés is, hogy nyíljon meg a szem és a szív, hogy vegyék észre, hogy a több évszázados ígéret beteljesedett, és a Messiás eljött. A Messiás eljött. Akire vártak, az megérkezett. De ahogy olvassuk a bibliai történeteket, látjuk, hogy nagyon kevés embernek a szeme és a szíve nyílt meg. Olyan kevesen látták meg, hogy Isten meghallgatta az imádságukat, hogy eljött az idő teljessége, és elküldte Isten az ő fiát. Mert Jézusban nem akárki érkezett ebbe a világba, hanem Isten fia. Sőt, rajta keresztül maga Isten, hiszen most olvastuk tegnap a korintusi levélben, hogy Pál úgy írja, hogy Jézus Isten képmása. Isten képmása. Tehát Jézusban maga Isten lépett rá erre a bolygóra, jött el közénk, és testvéreim, ennél nagyobb esemény soha nem volt és nem is lesz. Mert nincs ahhoz fogható, hogy az élő Szent Isten mindeneknek teremtője, az élet ajándékozója úgy gondolta, hogy ember közelbe jön, hogy emberré lesz, hogy fölveszi a mi emberi testünket, és így jön közénk, ahogy Pál írja a Filippi levélben Jézusról, hogy megalázta magát, és nem tartotta kiváltságnak, hogy az ő isteni formáját, hanem emberré lett, emberi formát öltött, és így jött el. És Jézus már több helyen jelezte, hogy beteljesedtek az ígéretek ő benne, és nagyon nehezen nyílnak a szívek. Ugye a 4. fejezetben, amikor egy királyi tisztviselő megy hozzá, és kéri, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van, akkor Jézus így szól, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Mert már előtte is voltak jelek és csodák, és nem nyílnak a szívek, és nem hisznek Jézusban, és nem jönnek hozzá vágyakozó szívvel. De testvéreim, vajon mit mond nekünk Jézus? Mit mond rólunk? Mi hogyan jövünk hozzá? Mi csak csodát akarunk látni? Mi nekünk is csak egy meghitt pillanat kell? Vagy őt várjuk? Vele szeretnénk találkozni. És így írja János, hogy ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Ünnepük volt, lehet, hogy a lombsátrak ünnepe, de nem is az a lényeg, milyen ünnep volt. Jézus felmegy az ünnepre, és mutatjuk azt, hogy senki sem veszi észre. Fölmegy Jeruzsálemben, ahol az emberek szíve tele van örömmel, hisz itt van egy sátoros ünnep, és milyen jó, hogy mi is részt vehetünk benne. Készülnek, csak éppen a szívük van távol. Valahogy nem érzékelik, hogy az ünnepnek eljött a középpontja, eljött a lényege, Jézus, és senki nem veszi észre. Tehát ünnep van, és Jézus megjelenik az ünnepen, és lát sok mindent, látja egyrészt az ünneplő sokasságot, másrészt látja a nyomorult embereket, a magára hagyott embereket, a betegséggel, a személyes gondjaikkal, a lebénult, tehetetlen életükkel küzdő embereket. Látja egyik oldalon a fényt, a csillogást, a ragyogás. Látja, hogy sok ember megy a maga útján, tele van örömmel, felszabadultsággal, a másik oldalon pedig szembesül az élet mélységével, az elcsüggett, elkeseredett, reménytelen emberekkel. Jézus otthon az ünnepen, és arra gondoltam, hogy Jézus itt van adventünkben, az adventi készülődésünkben, és itt lesz karácsonyunkban. De nem csak úgy, ahogy szoktuk mondani, hogy itt van Jézus, itt van az Úr, hanem próbáljuk elképzelni ezt az eseményt, hogy Jézus valóságosan részt vesz a mi ünnepünkön. És vajon mit fog látni? Mit fog látni a mi karácsonyunkon? Ott lesz, és mit fog tapasztalni? Hogy ő lesz a középpont, hogy neki örülünk, hogy vele leszünk együtt, figyelünk a szavára, talán családi körben, leülünk és kinyitjuk a Bibliát együtt, és elolvassuk valamelyik karácsonyi történetet, és hálás lesz a szívünk, mindazért, amit Isten tett értünk, hogy ideadta a fiát, vagy azt látja, tapasztalja, mint Betlehemben, hogy nem lesz számára hely. Persze, lesz fenyőfa feldíszítve a szoba közepén, lesznek ajándékok, ragyogás, de ott lesz-e ő is, úgy, mint akinekre szükségünk van, úgy, mondhatnám így is. Mi is az a karácsony? Mit ünneplünk karácsonykor? Ne csak én beszéljek. Mit ünneplünk karácsonykor? Miért is van karácsony, testvéreim? Bátran, tessék mondani.
Jézus
születését ünnepeljük. Vagyis akkor karácsonykor milyen esemény van? Születésnap. Kinek a születésnapja? Jézusé. Így is állunk karácsonyhoz. Így állunk hozzá, hogy Jézus születésnapja van. Hogy ő az ünnepelt. Gondoljunk csak bele. A karácsonyunkban, az ünneplésünkben, hogy tényleg ő az ünnepelt. Hogy ő van a középpontban. Mit szólnánk? Egyszer csak Jézus megszólalna. Hát az én születésnapomban. És hol az ajándék? Hát milyen érdekes, ugye? Ha nézzük a bölcsek, Jézusnak vittek ajándékot, és nem ők kaptak. Nem furcsa ez? Ha mit szólnánk hozzá, ha eljön a saját születésnapunk, és akkor mindenki ajándékot kapna, csak minden. Ha mindenkit fölköszöntem én, csak pont azt nem, akinek a születésnapja van. Hát nem sértődnék, az biztos. És gondoljunk Jézusra. Eszünkbe jut ő nekünk. Hát Uram, a te születésnapod van. És szeretnénk ezt úgy megszentelni, hogy örülj nekünk. Szeretnénk téged ünnepelni. És nem magunkat. És szabad ezért imádkozni, hogy az Úr végezze el, hogy a karácsonyunk valóban róla szóljon. És higgyük el, akkor egész más lesz. Ha őt állítjuk a középpontba, más lesz az ünnepünk légköre. Mert ha nincs jelen Jézus, és csak mi vagyunk, akkor minden marad úgy, ahogy volt. Maradnak a feszültségek, a különbözőségek, maradnak ugyanazok a problémák. Továbbra is átéljük, hogy ugyanúgy közöttünk vannak az elválasztó falak, pedig Jézus azért jött Pál apostol szerint, hogy lebontsa minket elválasztó falakat. Hát azért lett karácsony, hogy majd legyen nagy péntek, amikor a kárpit ketté fog szakadni, és szabad lesz az út Istenhez, és a kereszt által szabad lesz az út egymás felé. Tehát mit fog látni, tapasztalni az Úr karácsonykor a mi életünkben? Aztán látjuk, hogy ott van Jeruzsálemben, és egyszer csak elindul. Kimegy Jeruzsálemből, és megkeres egy medencét, amit Betesdának neveznek. Az irgalom helye, ezt jelenti, mert ott sűrítve van az emberi nyomorúság. Milyen érdekes, hogy Jézus nem oda megy Jeruzsálemben, ahol minden rendben van, nem a főpapokat, a papokat, a farizeusokat, Herodes királyt keresi meg. Ő nem ünnepeltetni akarja magát, hanem megy oda, ahol szükség van rá. És ezt olyan jó látni, hogy ő mindig oda megy, ahol szükség van rá. Belemegy az emberi mélységekbe. Oda megy, ahol vagyunk. És milyen jó ezt látni, hogy Jézus nem kerül ki minket, ha az életünk nehéz pillanatait éljük. Vagy úgy haladunk karácsony felől, hogy ott van a szívünkben, hogy bizony egyedül vagyok, rám se nyitja senki az ajtót, nem vagyok senkinek fontos. És karácsony azt üzeni, hogy valakinek fontos vagyok, sőt valaki a názáreti Jézus Krisztus. Igen, bárhol lehetek, bármilyen nehéz helyzetben, ő utána jön. Lehet, hogy otthon, lehet, hogy egy betegágyon, kórházban, bármely helyen, de ő jön és keres. És az, hogy milyen lesz a karácsony, mi lesz annak a tartalma, az nem Jézuson múlik. Nem Jézuson. Hogy én találkozom vele, átéleme az ő szeretetét, fegyelmét, az nem ő rajta múlik. Itt is látjuk, hogy Jézus jön, tehát nem rajta múlnak a dolgok. Ő mindent megtesz azért, hogy itt Betesdában is átéljék az irgalmat. Átéljék Isten irgalmasságát, megtapasztalják az ő szeretetét. János elmondja, hogy ebben a Betesdában rengeteg beteg, vak, sánta, sorvadásos ember feküdt. Ott volt sok ember, és így olvassuk, várták a víz megmozdulását. Az emberek várakoztak, mert úgy tudták, hogy időnként Isten angyala leszáll, fölkavarja a vizet, és akkor annak gyógy ereje lesz, megmozdul a víz, és aki elsőként bejut abba a vízbe, az meg fog gyógyulni. Tehát várják a víz megmozdulását, várják a gyógyulást, várakozó emberek. Várakozó emberek. És olyan jónak is tűnik ez, hogy ott vannak sokan és várnak valamit, várják a víz megmozdulását és vágynak a gyógyulásra. Lehet, hogy mi is hasonlítunk rájuk. Lehet, hogy mi is várunk. Talán nincs is olyan ember, aki ne várna és ne várja, hozna úgy, mint ők, mire a gyógyulásra, az egészségre, egy kicsit jobb életre. Mondhatnánk azt, hogy Betesda tulajdonképpen egy adventi hely. Ők is adventi időszakban vannak, mert várnak. És mi is adventben vagyunk, és tegyük fel a kérdést, hogy mi ugyan mit várunk? Nem hasonlítunk mi is ezekre az emberekre? Várjuk, hogy egy kicsit leálljunk, legyen már végre szünet az iskolában, a munkában, meg lehessen pihenni, utol tudjuk magunkat érni. Várjuk, hogy kapjunk egy kis jó szót, hogy talán el tudjunk csendesedni, együtt ünnepelhessen a család. Mit várunk? Ezek várták a víz megmozdulását. Tulajdonképpen testvéreim, a végig gondoljuk, csak az emberek várakoznak, de mire? A bizonytalanra. Egyrészt nem tudni azt, hogy meggyógyult-e ott valakit. Nem tudni azt, hogy például az a beteg, akit majd meglát Jézus, ott van 38 éve, hogy a 38 év alatt volt-e olyan, aki gyógyultan ment onnan. Hogy megmozdult-e a víz 38 év alatt. Tehát a víz mozdulását várni az egy olyan bizonytalan dolog. Külső erők változását, körülmények változását várni az olyan bizonytalan. A körülmény változásától várni a boldogságunkat. Várni azt, hogy kicsit jobb lesz az életem. Várni egy kis örömöt. Az olyan bizonytalan. Vagy lesz belőle valami, vagy nem. Mit várunk? De lehet, hogy jobb, ha úgy teszem fel a kérdést, és nem lehet, hanem biztos, hogy ugye jobb. Kit várok én? Kit várok én most az ember? Valami bizonytalan dolgot? Valami emberit? Ami csak esetleg karácsonyig tart ki? Egy-két jó szót? Valami drága pénzzel vásárolt ajándékot, aminek lehet, hogy majd nem is fogok örülni, meg lehet, hogy el fog romlani, vagy egyszerűen félreteszem, mert nem azt vártam, vagy nem tudja megadni azt, amire ott belül szükségem van. Mit is várok én adventben, karácsonykor? Hogyan is készülődök? Hogy telik a várakozása? Rohanással? Annyi mindent el kell még intézni, még annyi munkánk van, be kellene fejezni ünnepre, aztán még az ajándékokkal se vagyunk sehol, nem tudni még, mi kerül majd az asztalra, még sehol se vagyunk, hozzávaló beszerzésével, hogy várakozunk, kire várunk, Jézusra, és ha igen, akkor hogyan? Milyen jó lenne, hogyha elcsendesedéssel, igével, imádsággal tudnánk már adventben készülni. Bizonyára azt mondjuk, hogy igen, mi igével készülünk, hiszen olvassuk a vezérfonal szerint napról napra azt, ami ki van jelölve. És milyen jó lenne, hogyha a megszokottod fölül tudnánk valami plusz belevinni, hogy ott volna a szívemben, hogy tényleg vágyakozom én az Úr után, vágyakozom az ő szava után. Testvéreim, hogyha valakit az ember szeret, akár a házastársát, a gyermekeit, akkor egy nap nem csak egyszer ül le vele beszélni, hanem szeretnék minél többször egymáshoz szólni, hallani a másiknak a szavát, vagy hogyha valaki megszeret valakit és kap tőle egy levelet, azt nem csak egyszer olvass el, ugye a szerelmes levelet, azt nem egyszer olvassuk el, előveszük és újra és újra. És hogyha szeretem az Urat és készülök a vele való találkozásra, akkor nem veszem elő a levelét? Vajon mit is mond nekem? És lehet ezt úgy végezni, hogy például most láttuk meg azt, hogy Ézsaiás próféta könyve két nagy részre mondható. Az első rész, az első 39 fejezet. Mi jut erről eszünkbe? 39 fejezet. Ószövetség. 39 könyv. A második része a prófétai könyvnek 40-től 66-ig. Ez pedig megegyezik az Új Szövetség könyveinek a számával. Vagyis, hogyha advent első napján elkezdjük olvasni Ézsaiás 40-től ezt a könyvet, akkor eljutunk a végére, amikor megérkezik karácsony. És így hangolódhatunk, hiszen Ézsaiás könyvének a második fele szinte evangélium végé, és Krisztusra mutat. De ha valaki elkezdte olvasni, akkor az 54. fejezet van. Ma tegnap volt az 53. ugye az Úr szenvedő szolgájáról szól az a fejezet. Tehát teljesen karácsonyra hangol, és rámutat arra, hogy ne ragadjunk le a bölcsőnél, mert abból a bölcsőből, abból a jászolt bölcsőből egyszer kereszt lesz, ahol az Úr a mi bűneinket hordozta el, ahol sebeket szenvedett miattunk, helyettünk, érettünk, hogy gyógyuljon az életünk. Oda visz minket. De szokták azt is mondani, ugye, hogy Lukács evangéliuma 24 fejezetből áll, és ez is lefedi az egész adventet. Próbáljuk meg, most is be lehet csatlakozni az olvasásba, december 15-én is mehetünk tovább, és olvashatjuk, és akinek van több ideje, el lehet kezdeni. Lukács 1-től, vagy Ézsaiás 40-től. Vagy készüljünk. Gondoljuk meg, amikor Jézus eljött testvéreim, keresztelő a pusztára ment, és ott prédikált, és sok ember kiment. Hallották, hogy valami van. Hogy eljött valaki, és prédikál, és nem olyan ez fiás, vagy proféta. Hisz 400 éve nem volt profétai hang, és kimennek a pusztába maguktól, mert vonza őket az Isten szava. Lekapcsolják a tévét, nem érdekes a sorozat, nem érdekes a meccs, nem érdekes az internet. Vágyom én úgy az Úr szavára. Advent, készülés. Valaki azt mondta, hogy advent, karácsony előtt, az pont egy olyan időszak, mint a bőjt húsvét előtt. Tudunk mi így bőjtölni, nemet mondani a szórakozásunkra, a megszokott dolgainkra Jézusért? Tehát várják a víz megmozdulását, várnak egy bizonytalan, várnak egy olyat, amiből valószínű nem lesz semmi, és én várhatom az Isten fiát, Jézust. És testvéreim, olyan megrendítő, hogy ez a rengeteg ember ott van a maga nyomorúságával, várja a víz megmozdulását, és testvéreim, annyira rá vannak fókuszálva a vízre, hogy nem veszik észre Jézus. Nem veszik észre, hogy eljött a Messiás. Nem veszik észre, hogy itt az áldott orvos. Nem veszik észre, hogy most már nem csak az első gyógyulhat meg, hanem az utolsó is. És nem csak az első, akit bevisznek, hanem mindenki oda, aki odafordul hozzá. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Nem csak egy. Testvérek, eljött Jézus, már ott van a Betesdánál, és senki nem veszi észre. Eljött a főorvos, senki nem fordul hozzá. Nem hívják segítségül. Testvéreim, nézzünk magunkba. Nem fenyeget ez a veszély karácsonykor? Hogy eljön a karácsony. Megszületik, eljön Jézus, de mi észre se vesszük. Könyörüljön az Úr rajtunk, hogy Nehogy így járjunk, hanem igenis vegyük észre, hogy ne engedjük, hogy eltakarja Jézust a fenyő, a gyertyák ragyogása, az ajándékok, a tévéműsor, a szórakozás. Igen, eljött Jézus, eljött a Messiás, eljött, akit várnak, és úgy élnek ott, mintha nem jött volna el. És testvérem, ez a tragédiánk, hogy úgy élünk, mintha nem jött volna el a Messiás. Mintha nem lenne itt az Isten fia. Ennek az egész világnak is ez a tragédiája. Mindenki okoskodik, spekulál, meg akarja oldani a helyzeteket, csak azt nem veszik észre, hogy nem új megmentőbe kell gondolkodni, mert eljött az igazi. Itt van már 2000 éve. Csak alázattal oda kéne borulni a lábai elé, és kimondani, hogy mint amit kimondott Pál apostol látomásában az a macedón férfi, jöjj át Macedóniába, és légy segítségünkre. Ezt kéne kimondani. Csődbe jutottunk, elrablott az életünk, nem tudjuk megoldani. Jézus jön, segítségünk, könyörünk rajtunk. Tehát ott vannak ezek az emberek, és ott van Jézus. De nem veszik észre, várják a víz megmozdulását. És tulajdonképpen mi történik? Mi van itt a tó partján helyezkedés? A legjobb pozíciót tudja elfoglalni, ha megmozdulna a víz, én legyek az első. Mi van itt? Verseny. Én jussak le. Milyen szomorú, megrendítő, hogy rengeteg beteg ember ott van, de mindenki önző, mindenki csak magával van elfoglalva. Hát, mint ma. Tele van a rendelő, de nem várhatok. Nem érdekes, hogy milyen betegek vannak, mióta és hogy szenvednek, nekem kell bejutni. Ismerős a doktor vagy a doktornő, kicsit fizettem neki, miért várjak? Itt is ez a verseny, ez a tolongás van, és közben ott van Jézus. De a saját nyomorúságuk, a versenyhangulat eltakarja. Vigyázzunk, hogy ne takarja el előlünk Jézus semmi. Ott vannak, kimegy be elsőnek, versenyeznek. De a testvéreim, nem kísért ez minket is? Látjuk, hogy adventben hogy mozdul az áruházak kínálata, és hogy megmozdít minket. Jönnek a akciós újságok. Jaj, le ne maradjak! Jaj! Itt van Jézus. És mi tölt be minket? Jaj, le ne maradjak egy akcióról. El ne fogjon, mire én érek oda. Megy a tülekedés. Egymás letaposása. Beussak arra az eseményre, legjobb helyet kapjam. És ott van Jézus. És senki nem tolakszik hozzá. Senki. Senki nem mondja, hogy én akarok odaérni. Senki nem versenyzik. Milyen karácsony? karácsonyunk lesz? Mi fog engem mozgatni az, hogy Jézushoz jussak, hogy vele legyek, hogy halljam az ígét? Mert sokszor azt lehet látni, hogy bizony nincs tolongás Jézus felé. Nincs tolongás az evangélium irányába. Pedig testvéreim, a legnagyobb ajándékot kaptuk benne. Ő az ünnep lényege. És lehet bármilyen ragyogó, szép karácsonyunk, és megkaphatunk, és megszerezhetünk mindent, amire vágyunk, de ha Jézus nincs jelen, üres marad a karácsony, meg az életünk. De már beszéltük, hogy Jézus születésnapja. És ha nincs jelen Jézus, ha nem születik meg az életünkbe, a szívünkbe, a családunkban, a gyülekezetben nincs karácsony. Jézus nélkül nincs karácsony. Hiába készül a világ és mondja, hogy karácsony, meg szeretet ünnepe, meg fenyőfa ünnepe, meg ki tudja, mi, de ha kimarad Jézus, az nem karácsony. Mert ha ő nem jön el ebbe a világba, akkor nem alakul ki egy ilyen ünnep. Pont azért lett karácsony nevű ünnepünk, mert Jézus eljött ebbe a világba. Tehát nem veszük észre Jézus, de olyan jó testvéreim, hogy Jézus észrevesz. Észreveszi a legnyomorultabbat, a 38 éve bénát, ugye látta Jézus, hogy ott fekszik, sőt érdeklődik felőle. Neki nem tömeg, nem elszekvő osztály, még csak nem is béna, hanem ember. És ő érdeklődik minden ember iránt, irántunk is. Sokan elmentek már biztos mellette, és ám Jézus nem megy el mellette. Meglátja. És mi, akik Jézus követőinek valljuk magunkat, tegyük fel a kérdést, hogy meglátjuk-e mi is a másikat? Meglátjuk-e a szenvedőt? Nem is csak mindig a fizikailag, hanem a lelkileg szenvedőt? Azt, akinek ott belül fáj valami, aki sérelmet, fájdalmat hordoz, meglátjuk-e? Vagy már megszoktuk a nyomorúságot, mert meg lehet mindent szokni? Vagy tudunk mi is érdeklődni? Ugye figyeljük az új szövetséget, olyan megrendítő, vagy engem mindig megrendít, amikor olvasom, hogy farizeusok, papok, főpapok támadják az Úr Jézust, itt is ugye majd jönnek, miért? Szombaton. És nem azért örülnek, hogy eljött Jézus, és azt az embert meg tudja gyógyítani, akivel mi nem tudtunk mit kezdeni. 38 éve volt rá a főpapnak, a papoknak, a farizeusoknak, hogy meggyógyítsák ezt az embert. És nem tudták. És nem is érdekelte őket. És mégsem kell Jézus. Mégsem kell Jézus. Nem kell az, aki meglát a nyomorban, az elesettségben, a bűnrapságában, és azért jó, hogy segítsen, kiemeljen, újjátegye az életünket, hogy meggyógyítson. Nem kell. Keresztre vele. És ki kell? Ki kell nekünk? A gyilkos. A forradalmár. Barabás. Ha ő kell, mert ő legény a talpán, ő oda csap. És ki kell nekünk az, aki oda csap. Aki úgy oldja meg a helyzetet, hogy eltakarítja az útból a másikat. És Jézus testvéreim azért jött, hogy a bűn és a bűn okozta nyomorúságokat távolítsa el. Hogy helyre állítsa, amit a gonosz tönkretett ebben a világban. És nem kell Jézus. Megáll ott az ember előtt, érdeklődött, oda megy hozzá, és kérdez tőle, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e változást az életemben? Akarsz-e kimozdulni innen? Akarsz-e más ember lenni? Akarsz-e gyógyulni, egészséges lenni? Akarsz-e? És hogy Jézus ott áll, a jelenlétében ott a válasz, hogy én akarom. De te akarsz-e? Vagy jó neked így? A mozdulatlanság, a változatlanság, jó neked itt, hogy lehet panaszkodni, nincs emberem, lehet másra fogni, mást okolni, ő miatta vagyok itt, ő miatta alakult így, vagy ő miattuk. Nincs senki, akire lehetne számítani. Itt van ez az ember, Jézus megszólítja, és már azt sem tudja mondani, hogy akarok gyógyulni, csak másokat okol, kiárad belőle a keserűség, érezteti Jézussal, hogy én vagyok az örökvesztes. Nincs emberem, aki odavigyem. És más lép be előttem. Én mindig vesztek. Én csak veszíteni tudok. Hányszor próbálkozom minden tönkre megy. A kapcsolataim, házasságom, vagy a gyerekeimmel való kapcsolatom. Nem sikerül, nem jutok előrébb. Engem mindig félre tolnak. Mi jön elő belőle? Nem tudjuk, hogy előjöjjön. Olyan jó, hogy Jézus nem torkolja le, hagyd már. Jézus előtt ki lehet mondani azt, ki kell mondani azt, ami a szívünkben van. Ki kell önteni a szívünket, meg kell vallani a nyomorúságainkat, a bűneinket, azt, amiben vagyok. Ahogy én odaérek más lépbe előttem, ennyi keserűség van ebben, és Jézus mit mond? Kelj, felvedd az ágyadat és járj. Olyan megrendítő, hogy ott van az az ember, és arról panaszkodik, hogy nincs emberem, aki beemeljen a medencébe, és Jézus nem lehajol és fölveszi és beviszi a vízbe, hanem szól hozzá. Az is megrendítő, hogy ez az ember nem veszi észre, hogy már van embere. Hogy valaki már ott áll előtte, azért, hogy segítsen rajta. Még mindig a múltba réved, és nem tudsz fölnézni Jézusra. Nem lát, pedig biztos hallotta ő is, hogy beszélnek Jézusról nagyszerű dolgokat, és a nép már azt nevezgeti, hogy nem eljön a messiás, és ott áll előtte, és nem látja. Nem veszi észre, hogy van már emberek. És mi testvéreim, hányszor dől bennünk a keserűség, a panasz, maga vagyunk, nincs aki segítse, észrevesszük már, hogy van emberünk. Hogy azért jött Jézus erre a földre, hogy emberem legyen. Lehet, hogy nem úgy segít, ahogy elképzelem. Nem emel föl és visz be a beteste tavába, hanem szól. Ja, kelj fel, vedd az ágyadat és járj! Felszólít, parancsot ad, mozdulj meg! Mozdulj ki a medence partjáról! Hagyd el a medencét! A medence fogva tart. Bár lehet, ha te itt érzed magad biztonságban. Lehet, azért nem akar gyógyulni, nem mondja ki, hogy akarok, mert ez jelenti neki a biztonságot. Kimenni az életbe, harcolni, küszködni, lábamra állni, az olyan nehéz. Jobb itt azért biztonságban vagyok. Mert gondoljuk meg, igaz a panasz, 38 éve nincs embere. De egy maga tehetetlen béna, hogy él meg 38 évet? Tessék? Hogy él meg 38 évet egy maga tehetetlen béna, ha nincs embere? Ha nincs, aki ad neki enni, ha nincs, aki tisztában rakja, hányszor nincsen sötéten látunk. Természetesnek veszünk dolgokat, nincs a szívünkben hála. És azt mondja Jézus, hogy ebből a magad készítette börtönből lépj ki, szállj ki, gyere ki. Kelj fel! És az az egészben a megdöbbentő, hogy ez az ember, úgy olvassuk, hogy azonnal meggyógyult, felvette az ágyát és járt. Ez a megrendítő, hogy nem kezd el azon filozofálni, és nem kezd Jézusnak olyat mondani, hogy hát Jézus, életemben nem jártam, vagy 38 éve meg sem mozdultam. Mit kérsz tőlem? Inkább segíts. Ez az ember átéli, hogy Jézus szavában teremtő szó van. Hogy az ige, a logosz, a szó testé lett. És ez a szó, ha az én életem felé megnyilvánul, erőt ad. Képessé tesz arra, amit mond nekem, hogy a mozdulj meg, jöjj ki önmagadból, bezártságodból, de velem mozdulj ki. És ha hallgatsz a szavamra, képessé leszel megtenni azt, amit eddig lehetetlennek tartotta. Mert ez az ember is lehetetlennek tartotta, hogy ő még valaha járni fog. Kelj fel és járj! Kelj fel, mozdulj meg, hagyd el az eddigi megszokott dolgaidat, indulj el velem. És ez jelenti azt is, hogy indulj velem, fújj másképp, karácsonyhoz, állj hozzám másképpen, mint eddig. És az ember fel kell és jár, fölveszi az ágyát is. Ez úgy megszólított, hogy azt mondja Jézus, kelj fel, vedd az ágyadat, és ő felvette az ágyát, és járt. Tehát Jézus azt mondja, hogy vegyél föl valamit. Vedd az ágyadat, kezedbe, azzal indulj el. És azért szólított meg, hogy eszembe jutott, hogy mi legtöbbször arról beszélünk, hogy letenni kell a bűneinket, a nyomorult életünket, és az igaz. Letenni ott a kereszt alatt. Letenni Jézus kezébe.
De keveset beszélünk arról, hogy fel is kell venni valamit. Nem elég csak letenni. És aztán üres kézzel, lazán megyek tovább. Fel kell venni valamit. De mit? Hát az Úr Jézus megmondja. Aki utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem, mert aki nem veszi fel a maga keresztjét, az nem értő én hozzá. És de keveset beszélünk a kereszt fölvételéről. Mert ugye a kereszt mit jelent? Szenvedés, halált. Szóval Jézus, igen, vedd fel, és hajd meg magad számára. Ez azt jelenti, meghalok magam számára. Mert ez az ember megszokta, hogy azon az ágyon hordták. Oda vitték, arrébb tették. Pedig ő volt a teher, és azt mondja, Jézus, most fordul. Most már föl kell venni neked az életed eddigi terheit. Most már nem mástól vág. Igen, fel kell venni az életünk terhét Jézussal megoldani, előre haladni, mert most már képes vagy rá. És ez az ember engedelmeskedik. Aztán Jézus tovább megy. A zsidók találkoznak, a zsidók ott vannak, megszólítják. Nem szabad felvenned az ágyadat. Döbbenetes. Nem annak örülnek, hogy egy ember élete rendbe jön. Nem annak örülnek, hogy fel tudja venni az ágyát, tudja hordani a terheit, meg tud oldani problémát. Már nem ő a probléma. És nem ennek örülnek, hanem annak, hogy szombat van. És nem szabad felvenni az ágyat. Abba kötnek bele. És mit mond ez az ember, aki meggyógyított? Az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. És megkérdezték, ki az az ember, aki ezt mondta neked, hogy vedd fel az ágyadat és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az. Ez nem megdöbbentő. 38 év ott van, tehetetlenül, senkinek nem fontos. És valaki jött, általa meggyógyul, a szava kiemeli a bénosságból, testi és lelki bénosságból, és az ember nem tudja, hogy ki az. Nem kérdezi meg, ki vagy Uram. Nem jön hozzá. Itt valami defekt van még. Valami baj. Hát ha valaki átéli, hogy Jézus az életét rendbe teszi, annak a szíve tele van örömmel, hálával. Az két kézzel halaszkodik bele, és nem akarja elengedni. Gondoljunk csak Bartimeusra. Amikor az Úr visszaadja neki a látását, azt olvassuk, hogy fölkelt és követte őt. Nem tudott elmaradni tőle. Elment egész a keresztig. Gondoljunk a gadaraira. Menni akart Jézussal. És ő mondta, hogy Uram, vagy ő mondta, hogy menj vissza. A családodhoz is beszél, de milyen nagy dolgot tett veled az Isten. Szerintem a szívében nincs ott, hogy meg akarom ismerni azt, aki meggyógyított, hogy vele akarok lenni, neki akarok élni. De testvérem, karácsony, te tudod, ki az? Ki, aki eljött? Kit ünneplünk? Ismered őt? Tudsz róla beszélni? El tudod mondani, hogy kicsoda ő neked? Mennyi mindenről tudunk beszélni? És még keveset beszélünk Jézusról. Igen, ha valaki megkérdezi, tudunk róla beszélni, vagy csak esetleg elmondja, én református vagyok, néha járok templomba. Hát igen, karácsonykor fölállítjuk a fát, körbeüljük, ja, még elmegyünk azért Isten tiszteletre is. Vagy el tudom mondani, hogy kiről szól az ünnep, ki az a Jézus, mit jelent ő nekem, mit kaptam tőle. És ugye, ami még lényegesebb, hogy ez látszódik az életemben. hogy hitelesíti az életem. Mindazt, amit mondok. Aztán a templomban Jézus találkozik ezzel az emberrel, utána megy. Tudja, hogy neki kellett volna jönni, de ha nem, akkor én megyek utána. És találkozik vele. De mit mond? Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Itt már sok mindent nem mond neki Jézus, csak azt, hogy meggyógyultál, ez tény, de ide figyelj, többet ne vétkezz. Többé ne úgy menjen az életed, mint eddig. Igen, ha Jézus rendbe teszi az életünket, akkor olyan változásnak kell lenni, hogy már nem élek úgy, mint korábban. Elhagyom azt a régi életmódomat, szokásomat, és már Jézus vezet engem, ráfigyelek. De benne van ebben az is, hogy íme meggyógyultál, többé ne vétkezz. Hogy mivel vétkezett ez az ember? Hát azzal, hogy elfelejtett bizonyságot tenni. Elfelejtette megvallani, hogy kinek köszönheti, hogy meggyógyult. És elfelejtette Jézusnak is megköszönni, mert nem ment utána. Hát ezzel vétkezünk. Ha zsebre teszem a gyógyulást, a szabadulást, de nem köszönöm meg. Mint a, mit mond Jézus, mikor egy leprás visszamegy a tízből, hát a többi kilenc hol van? Hát karácsony, szóljon arról, hogy merjük megvallani, ki ő nekünk, mit kaptunk tőle, mit tett az életünkkel, és szóljon arról, hogy leborulunk ő előtte, és megköszönjük, hogy eljött, hogy ajándékba kapjuk őt, hogy üdvösséget hoz nekünk, hogy életét adta ott a kereszten. Imádkozzunk! Úr Jézus, háladással zúrunk le előtted és magasztalunk azért, hogy eljöttél ide a mi világunkba, hogy megkeress és megments minket. Köszönjük, hogy utánunk jön az egész életünk mélységeibe, vagy oda, ahol épp vagyunk. Lehet, hogy nem is mélységeket élünk meg, hanem magasságokat, és pont azért gondoljuk úgy, hogy nincsen szükségünk. És köszönjük, hogy mégis jössz, Uramat, hogy mi, akik már annyit hallottunk rólad, annyiszor volt már karácsony az életünkben, advent. Tudjuk, miről van szó, hogy ne úgy jussunk el erre az ünnepre, hogy észre sem veszünk téged, hanem várjunk téged őszinte, nyitott szívvel, hogy valóban te légy számunkra a legfontosabb, ott, hogy megélhessük, hogy te vagy a legnagyobb ajándék. És Uram, ne hagyjunk téged ott a fa alatt, ne hagyjunk a templomban, ne engedjük, hogy csak díszlet legyél a számunkra, hogy elmúlik az ünnep, lebontjuk a fát, kidobjuk, és elpakoljuk a díszeket. Van hányszor így pakolunk el téged, tesszük félre a Bibliánkat, adunk, hogy kézbe véve téged tudjunk dicsőíteni vele, és magasztalni. Kérünk, Urunk, hogy valóban téged várjunk. De úgy menjen el advent, hogy minden leköt, a saját gondunk, bajunk, dolgaink, az ajándékok, a vásárlás, hanem várjuk a veled való találkozás. És amikor megszólítasz, merjünk válaszolni, merjünk kimondani, hogy Uram, bajom az életemmel, tehetetlen vagyok, nyomorult vagyok, lebénultam, nem tudok megmozdulni, szükségem van rád, akarok gyógyulni. Mert te akarod, hogy gyógyuljunk, hogy új legyen az életünk, hogy rólad szóljon, téged dicsőítsen. És Urunk, hogyha megtapasztaljuk a te munkád az életünkbe, ad, hogy hála is megteremjen a szívünkben, hogy megköszönjük mindazt, amit értünk, tettél, nekünk adtál, és nem menjünk tovább, hogy nem tudjuk, ki vagy. Ad, hogy ezen a karácsonyon megismerjünk téged, Isten fiának, megváltónak, életünk urának, és segíts, hogy utána erről bizonyságot tegyünk, megvalljuk, ki vagy te nekünk. És könyörüljünk, hogy az életünk is hitelesítse a bizonyságtételünket. Urunk, így visszük eléd a betegeket, megfáradtakat, önmagukba zárkózottakat. Könyörgünk, hogy segíts, hogy veled induljunk el egymás felé, hogy gyógyuljon általad minden kapcsolatunk. Könyörgünk, Uram, a gyülekezetért, ott, hogy te légy majd a középpontban, sőt, már most te légy a középpontban, tehát, hogy az egész gyülekezet rád figyeljen, neked szolgáljon, téged dicsőítsen. Te állj meg a gyülekezetnek a presbitériumát, gondolkait, lelki pásztorát, az egész gyülekezetet, és kérünk így, könyörülj, amiket körülvevő világon, az embereken, könyörülj Izraelen, könyörülj Uram azokon, akik háborúságot szenvednek, hogy megismerjék, hogy te vagy a béke fejedelme, hogy új életet kérjenek, kapjanak általad. Kérünk így, védj körül minket, s te áld meg életünket. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Kicsit bontva a rendet, most fogjuk elmondani az Úr imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Nagyon szépen köszönjük tiszteletes úrnak a szolgálatát, és kérjük, hogy áldott adventbe és áldott karácsonyi ünnepekbe szolgálhass tovább a gyülekezetedbe. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet is, és köszönjük, hogy vállaltad ezt a szolgálatot. Most pedig az énekkar szeretne egy ráfelelő éneket énekelni, szintén az ige hirdetésre. Fogadjuk tőlük is nagy szeretettel. Nagyon szépen köszönjük az Immanuel velünk, az Isten énekkarnak a szolgálatát is. Az Úr áldjon meg titeket a további szolgálatokban is, hiszen holnap áll előttetek egy következő szolgálat, úgyhogy vezessen és áldjon az Úr ebben is. Most pedig záró éneket fogunk énekelni a 398. dicséretünknek első, negyedik és ötödik versét. Tehát a 398. dicséretünknek első, negyedik és ötödik versét énekeljük. A 398. dicséretünknek az első verse pedig így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt.